Ez nem bezárkózó individualizmus, hanem felelősséggel átélt küldetés. A lélek sugara, ahogy ő fogalmaz, nem magántulajdon. Az igazság, amelyet az ember felismer, nem önmagáért világít, hanem másokért is. Akkor is hat, ha elfordulnak tőle. Akkor is jelen van, ha megpróbálják eltakarni. Németh László figyelmeztetése ma is időszerű. Az ember nem mentheti fel magát azzal, hogy a világ nem figyel. A belső felismerés kötelez. Aki rátalál lelke céljára, annak felelőssége van abban, hogyan él, hogyan szól és hogyan világít. Akár csendben is.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Jelenlét. Roma kulturális magazin.
Dévleszerek Hávtumén Romali, Naroksi Szenetácsi Buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egy élet a gitár körül. Rácz László a zenéről, közelgő koncertjéről, tanításról és céljairól mesél. Július 10-én különleges zenei találkozás várja a közönséget. Rácz László gitárművész ezúttal Ursu Gáborral és Nagy Évával lép színpadra. Lászlóval a közelgő koncert mellett beszélgettünk még a gitár iránti elköteleződéséről, példaképeiről, terveiről és arról az útról, amely a hangszer mellé vezette. Rácz László magántanárként is foglalkozik növendékekkel, így beszélgettünk a tanításról, a tudás átadásának felelősségéről és öröméről, valamint arról, hogyan zajlik a közös munka a tanítványokkal. Beszéltünk már korábban a riport kapcsán, amikor ugye az életutadról meséltél, a családodról, hogy zenés családból származol, és rengeteg neves muzsikus van a felmenőid között, unokatestvéreid között. Most az aktuális koncertedről beszélgessünk egy picit, ami a közeljövőben lesz július 10-én. Hol lesz ez a koncert?
Először is üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. Igen, július 10-én lesz koncert, a 8. kerület Bezerédi utca 16, önkormányzati óvoda, 16/A, azt keressék meg, és akkor a tornateremben lesz. Igen, ez egy jótékonysági est, mivel becsület kassza lesz, 2000 forint a limit díj, az alapdíj, ugye az zenészeket támogassuk ezzel, a művészeket, a barátaimat támogassuk ezzel, és hát ugye 70 férőhelyes a belépő, és aki akar, az nyugodtan ő hívhat a 0-36-49-76-60-es számon elővételbe helyet lehet foglalni, helyjegyet, felírom, hogy akkor hányan jönnek, stb., de 70 férőhelyes a hely, és szóval mindenkit szeretettel várunk, mert egy nagyon jó frappáns zenei est lesz benne vegyes köret, cigányzene, latinzene, magyar átiratok, magyar zenei átiratok, és jazz zene.
Ez egy szóló est lesz, vagy lesznek zenésztársak is veled a színpadon?
Természetesen lesznek zenésztársak is, lesz egy szóló gitár fellépés sem, műsorom, az egy két szám lesz, amit átírtam gitárra, az egy nóta, ez egy csárdás lesz. De lesznek zenésztársak, dúó is lesz, ének gitár is lesz, szóval lesznek igen, sokan.
A fellépő művészeknek a nevét elmondjuk, hogy kik lesznek láthatóak?
Természetesen lehet mondani. A gitárművész barátom, társam, aki 10 éve ismerek, Ursu Gábor gitárművész, Nagy Éva élek. Egyelőre ők lesznek a társaim ebbe a projektbe.
Hogyan készülsz, vagy hogyan készültek erre az alkalomra?
Hát minden zenész ugye próbákkal, megbeszélések, kottákat átnézni, meg közös egyezés alapján. Szóval megnézzük a műsorokat, hogy kinek mi jó, hogy jó, ő mit akarod csinálni ott abban a zenei részletben, ő mit akarod csinálni, szóval megbeszéljük, hogy csináljuk ezt a közös zenélést.
Könnyebbség neked, hogy énekessel dolgozol, vagy máshogy kell olyankor készülni, mint egy szóló gitárestre?
Sokkal könnyebb énekessel dolgozni, mivel az ének az maga témát adja, és a gitár az egy kísérő hangszer is egyben, de szólisztikus is egyben, mert ugye mondtam régebben is, hogy nagyon hasonló a cimbalomhoz, szóval lehet szólóba is használni, de sokkal könnyebb, mivel jobban kihallja a témát a zenész, és jobban rámegy az akkord, a kísérő szólam. Sokkal jobban meg tudja értelmezni, hogy oda mit, hogy kell fogni, milyen akkordot, vagy hogy milyen betétet kell belerakni. milyen csúszás, milyen skálarendszert, ha úgy adódik.
Van valamilyen különleges rutinod, amit minden koncert előtt el kell, hogy végezz, akár a beskálázás, bármi ilyesmi, amilyen rutinszerű?
Természetesen, mint minden zenésznek, van bennem egy kis nyuhancni lámpaláz, érdemes meditálni egy kicsit, hallgatni egy meditációs zenét, vagy éppen egy édességet enni, vagy egy kávét meginni előtte, hogy ébre legyen az ember, de az a lényeg, hogy ne stresszeljen az ember. Szóval valahogy próbálja magát belsőleg lenyugtatni magát. Szóval ilyen meditációval, hogy ne legyen lámpalázas a koncerten.
Közönség mit vigyen haza ebből az estéből?
Közönség azt vigye haza, hogy ismerjenek meg sokkal többen, engem is, a barátomat is, és hát a zenésztársaimat ismerik meg, és akkor, hogy lépjünk fel sok helyen, vigyenek minket különböző házi bulikra, rendezvényekre, hát, hogy fussunk be, mint a többi híres zenészek, zenekarok. Szóval ezt szeretném elérni, hogy Magyarországon is ismertek legyen, hogy ki ez a Rászlaci, ki ez a Dósu Gábor, ki ez a Nagy Éva. Szóval, hogy legyünk híresek meg zeneileg.
Milyen hangszerrel készülsz erre az estére? Gondolom több gitárod is van. Melyik az, amit erre az alkalomra választasz?
Egy elektroakusztikus gitárral fogok jönni, Ortega, német gitár. Nagyon jó fából készültek. Most vettem nemrég a Szegovia gitárüzletben, a Tónai Péter volt a nálam által, és nagyon jó szól. Ezzel fogok készülni, és persze hát a maga a tudásom is, mert hogy az mindegy, hogy milyen hangszer játszik az egyet. Ha meg tudja szólaltatni jól, akkor lehet az egy olcsóbb hangszer is, ha szépen szól a kezébe. Szóval mechanikusan is, fizikálisan is próbálom a hangszeremet magamévá tenni.
Hogy látod a pályád elejéhez képest, mennyiben változott a hangzásod, vagy a stílusod?
Ő nagyon sokat változott, mivel én 10 éve vendéglátózom, a klasszikus zenét egy kicsit most hanyagolom. Mondjuk jazz szakra is fogok menni most ezek a zeneakadémiára. A jazz az nagyon közel a haza, mert milyen szabad. Ki tudtam egy kicsit szabadulni már, hogy most már azt csinálhatok a hangszeremmel, amit akarok, amit éppen elképzelek. Szóval volt egy kis bezárkózottság, amikor klasszikus zenét csináltam, hogy akkor hú, csak azt, amit a kottából. De most már kicsit szabadul is lett, hogy improvizációs készség a jazzbe. Ez nagyon nagy kulcsot adott, hogy kiszabaduljak a zenei kötöttségem felé. És ezért most már kezdek olyan szabad művész lenni, hogy amit elképzelem gitáron, vagy amit akarok gitáron, azt már végre ezt tudom vinni. Például, hogy futam, gyors futam, hogy eszembe jut, akkor azt le is játszom. Ha gyors akkordmenet eszembe jut, akkor azt le is játszom már előadás közben, és ez nekem nagyon jól esik, és örülök neki, hogy ezt ki tudtam fejteni a szabad művészetemet.
Van olyan mondat, amit fiatalon tanárodtól vagy mesterettől kaptál, és ami a mai napig elkísér és visszacseng?
Természetesen az, hogy folyamatosan tanulni, jó pap volt itt tanul, szóval azt mondom a zenészeknek is, hogy mindig hallgassanak zenét, hanem bob zenét, bármilyen zenét hallgassanak, mert mindegyikből lehet tanulni, mindegyikből lehet egy motivumot lelesni, akár egy szólót is, vagy egy hangzásvilágot is. Hát én is állandóan tanulok, szóval minden zenét hallgassanak, akár rockból is lehet egy kis részletet jazzbe átrakni, vagy klasszikusba letel, ha úgy adódik, kérdezik meg a tanárokat.
Volt olyan hiba, amiből mondjuk nagyon sokat tudtál tanulni, és amiből tudtál építkezni azután?
Természetesen igen, a barátaimtól, a jazz gitár kollégáimtól is, hogy például a sok az legyen kisebb. Szóval valaki telerakja, pakolja a zenét, az nem valami, lehet, hogy valamikor nem jó. De valaki csak egyet rak bele, egy kockát például egy kirakósba, vagy most csak példázatot mondok, akkor az már lehet, hogy már szebb. Szóval kevesebb, néha több. És én ezt tanultam meg most az elmúlt évek során, az elmúlt 5 év alatt, hogy inkább kevesebb akkor, de értsék az emberek.
Előadás során mi az, ami fontosabb neked, az érzelmi töltet, vagy a technikai kivitelezés?
Hát én azt mondom, hogy mind a kettő, azért legyünk résen, mert valamikor az érzem úgy elvakítsa az embert, hogy valamikor nem tudja, hogy hol tart az énekes vagy a zenésztársa, és ezért nagyon koncentrálni kell mind a kettőre. Az érzelemre is, és a előadás készségre is, az előadás módra. Szóval én azt mondom, hogy a kettőt kicsit rakjuk össze, és legyen egy alany középút.
Mi az, amit mondjuk már ma tudsz a hangszeredről, és 10 évesen, 20 évesen még nem tudtál? Milyen újdonságokat mutat neked a hangszer?
Maga a gitárhangszer? Hát én annyit tudok róla, hogy pengetős hangszer. Maga a kialakulása az már Spanyolországban alakult 1800-as években, ahogy most néz ki, így egy ilyen félköríves, környakas, ilyen domború testű, mondhatni, hogy egy kicsit ilyen derékhez hasonló a gitár, a mai gitár. Az 1920-as évektől Adri Segovia hozta be azt a koncert lehetőséget gitáron, hogy lehet több rétegű klasszikus zenét is, meg több rétegű spanyol gitárszámokat is játszani Adri Segovia. És tőle köszönhetjük, hogy a mai klasszikus gitár egyáltalán létezik. A jazz gitár az már más, az elektromos gitár, már Django Reinhardthoz lehetne vissza, Wes Montgomeryhez, Les Paul, stb. Akik már úgy a jazz gitárral foglalkoznak, az elektronikai részével. A Beatles, ugye ők is más gitárral, és akkor így már jött a 60-as évektől, már akkor így maradt a jazz gitár, a rock gitár, azt meg háromszög alakú, félköríves, ott már máshogy alakultak a rendszerek.
Hogyha választhatnál, hogy egy nagy példaképeddel játszol együtt, akár elhunyt zenészről beszélünk, vagy akár ma is élőről, akkor ki lenne az, akivel nagyon szívesen duetteznél, vagy állnál egy színpadon?
Ez sok van, úgyhogy hát, ha valakkor egy kicsit sokat mondok. Például elhunyt a Joe Pass-szal, nagyon szívesen csinálnak egy ilyen jazz műsort, jazz standard műsort, és az élő a George Benson, úgy tudom, hogy még él, George Benson-nal csinálnak egy ilyen bebop pop jazz-t. És hát ugye, és Lédberger Ferenccel is, még vele nem találkoztam, ővel is csinálnák egy ilyen gitárestet. Szóval van sok, igen, igen. Hát a Babozsuszi bácsitól is, meg hát ugye László Attilával is, az élővel sorában, igen. Szóval sok gitárossal még csinálnák közös együtt zenélést.
Visszatérve még picit a koncertre, ugye említetted, hogy ez egy jótékonysági est lesz, és hogy az a célja, hogy ugye titeket is, és a zenész barátaidat is jobban megismerjék. Hogy látod, manapság mennyire nehéz láthatónak maradni, vagy ennek a műfajnak, hogyan alakul most a jelen? Picit nehezebb helyzetben van így, akár a Covid óta, vagy mennyire nyitottak erre az emberek?
Sajnos igen, egy kicsit lassabb lett, meg nem lett annyira sok fellépési lehetőség a zenészeknek. Nem csak jazz, hanem cigányzene, folkról zene, szóval több műfajban is azt látom, hogy kevesebben lépnek fel, valahavont egyszer, vagy két hetent egyszer, vagy két napot játszanak sajnos a zenészek, és hát ez elég szomorú. Én amondó vagyok, hogy Carpe diem, éljem hának. Én azt mondom, hogy milyen vallásos vagyok, hogy Isten adja meg, hogy az zenészek legyenek olyan, mint az 1900-as, az arany korszakban járók a boros idejében, hogy minden nap játszanak, vagy úgy játszanak, hogy meg tudjanak élni polgári módon, és ne álljanak el dolgozni. Ami a szakmájuk, az maradjon is meg. A zene a szakma, akkor zenészként legyenek. Ezt kívánom. Thank you.
emberi értékeket hozol otthonról, a családodból. Ugye most a hitet említetted, hogy ez nagyon fontos alapillére az életednek. Mi az, amit még otthonról kaptál?
Hát otthonról kaptam az a tisztelet és a szeretet. Ugye, hogy minden embertársunkkal tisztik meg, ne csak zenészeket, akár egy kukás embert, vagy egy polgári foglalkozó embert is. Adjuk meg a tiszteletet, köszönjük neki, hogy ha visszaköszönjük, akkor visszaköszönjünk neki. Szóval a tiszteletet adjuk meg mindenkinek. Az a legfontosabb. Azt már nem kell szeretni például egy idegen, de tiszteljük meg egymást. És ha akar velünk beszélgetni, akkor beszélgessünk vele egy jót. Ha el akar menni az életét, vagy valami problémában, nyugodtan ráérünk, akkor hallgassuk meg, mert az fontos, hogy meghallgassuk, hogy mi nyomja a szívüket, lelküket.
Ugye említetted, hogy szeretnél még a jazz tanszakra jelentkezni, ugye? A tanulás mellett a tanítás ez része az életednek? Vagy azt szeretnéd, hogy része legyen?
Magánúton szerencsére volt lehetőség, magánúton tanítottam, mivel nagyon sok tanárhoz jártam magánúton is, és hát ugye diploma nélkül, de most már befejezem a diplomámat is, és igen, szóval nekem fontos a tanítás, hogy egy zeneiskolában is tanítsak államilag, mert fontos, hogy a gyerekeket, a felnőtteket is, aki szeretne tanulni zenét, hogy megértsem, hogy ők hogyan akarnak a zenéhez kötődni. Én máshogy álltam a zenéhez, kíváncsi vagyok is, nagyon egy kíváncsi embertípus vagyok, hogy ők hogyan állnak a zenéhez. Mi az elképzelésük, mit akarnak, hogy csak szólózni, akkordozni, vagy csak szerelmileg randevúra, vagy udvarlásképpen, szóval ezek érdekelnek. Hogy mit akarnak a hangszerrel csinálni más-más emberek.
Mi az első lépés mondjuk a tanítványaiddal, hogy hogyan szeretteted meg velük a zenét, vagy hogy gondolom az az első, hogy az meglegyen, és utána lehet haladni a hangszeres tudásban, vagy ez nálad hogy alakul?
Hát úgy alakul, hogy először is megkérdezem, hogy hogy vannak, milyen a hangulatuk, hangulattól függ, hogy fáradtak-e, munkából jöttek, vagy valaki felidegesített őket, akkor mondom, hogy akkor mit hallgattak, és akkor például meghallgatok velük egy kis számot, vagy eljátszok nekik egy olyan számot, amit a kedvencük, legyen az bármiféle jazz, magyar zene, latin zene. Ugye, hál' Istennek, úgy mondtad, 25 éve gitározom, széles repertoárral rendelkezek, és például játszok egy tancsapda számot is, amit átítom gitáron, és ő mondták, hogy jé, tényleg ez a témája, és hú, de jó, köszi, Lacika, hogy ezt lejátszottad, mert most jobb kedvem van. És akkor igen, és ha már valakinek jobb a kedve, akkor kezdem a tanítást, akkor figyelj, akkor lépjünk tovább, mert látom, hogy már kicsit felplendültél, hogy tanuljunk, és akkor jobb kedved van, és akkor mindig úgy vélem a tanítványaimat, hogy jó kedvűek legyek. Szóval szomorúan nem szabad akszerzni, mert akkor elsírják magukat, idegesebbek lesznek, stresszesebbek lesznek az állapotuk. Szóval mindig fel kell vidítani egy növendéket.
Mennyire nehéz megtalálni az egyensúlyt a között, hogy kihívások elé is állítsd őket, de hogy inspiráltak is maradjanak, tehát hogy legyen sikerélmény is.
Hát én azt mondom vagyok, hogy bármilyen vendéglátó helyen, ha nem is kapnak fizetést vagy munkát, akkor menjenek be gitárral, és szerintem biztos megengedi bármilyen üzletvezető, hogy egy számot játszanak el. És én azt mondom vagyok, hogy ha már lejátszanak egy számot is, ha már a közönség, vagy vannak közönségek, vagy fogyasztó vendégek, akkor, és a tapsolnak, akkor az már nekik siker. És ne, is ne lehet, hogy például ott fognak játszani. Megtetszik az üzletvezetőnek. Vagy talán valami kiodajön egy vendég, és akkor mondja, hogy gyere házi buliba. Sose lehet tudni, hogy mit hoz az adott helyszín, vagy az adott sors. Szóval én úgy azt mondom, hogyha úgy érzed, akkor vagy akár egy padon, kertbe, téren játszanak, és ki tudja, lehet, hogy jön egy idős bácsi is, vagy bármilyen ember, és akkor mondja, hogy figyelj, csak nem akarsz tanítani, amit megmutat, és akkor lehet, hogy tanítani fog adott növendéken, vagy lehet, hogy akkor házi bulira, vagy ilyen együtt gitározásra elmelegíthet, és már az is nekem élmény, hogy ha így tudom az embereket a zene szeretetére invitálni, hogy akár a volt növendékeim is csinálják azt, amit én is a zene szeretet iránt akarom az embereket fogni, ne ez a gép DJ zene, mert hogy ez a gép zene van, meg ez a DJ zene, amit én nem nagyon szeretek.
fontos akkor, hogy a mély vízbe is kipróbálják magukat, és kicsit beleállítani őket ilyen éles helyzetekbe, hogy ne csak otthon a négy fal között gitározzanak, vagy gyakoroljanak, hanem kerüljenek ilyen helyzetekbe, amikor közönség előtt, színpadon, emberek előtt játszanak.
Természetesen ez így van. Egy adott időn belül például nem azt mondom, hogy például két gitárra után már menjenek ki, de amikor már látom, hogy már úgy tudják a hangszernek az ismeretét, tudják már egy kicsit az akkordokat, ismerik már a hangszernek a hangjait, akkor már azt mondom, hogy figyelj ide, ha van kedved, akkor kicsit üljél ki a térre, vagy menj be egy kocsmába zenélni, egy számot gitározzal, és sosem tudni, hogy mit hoz a sors, az Isten, mit ad nektek. Én is úgy voltam, hogy a testvérem, a Balázs Norbert dalszerző, zeneszerző mindig mondta, hogy hozzam a gitárt, és volt olyan, hogy felvettek minket egy étterembe, hotelekbe, különböző helyszíneken zenéltünk a bátyámmal, mert ő is ő vendéglátó zenész is, ő hajós zenész, szóval sose tudja, hogy mit hoz a sors. Azért mondom, hogy amikor már én is elértem azt a szintet, akkor a bátyám, az egyik bátyám, a Norbert mondta, hogy hát azt, ha menjünk is, akkor hozzá gitárt, hát ha szerencsénk lesz, és bizonyám szerencsénk is lett, és nagyon sok muzsikálásunk volt jó pénzért.
Hogyha egy albumot vihetnél egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az? Mi a kedvenced, ami nélkül nem tudnál élni?
Hát én amondó vagyok, hogy egy albumot vinnék, akkor a testvérem a Balázs Jánostól a bármelyik szám, mert az mindig egy kicsit lenyugtat engem. Szóval ideges vagyok, akkor berakom tőle a lisztet, Rakmanyikov zongora versenyt, vagy bármilyen versenyt, mert olyan szépen játszik, hogy szinte lenyugtat, meditálás jön rám, amikor hallgatom a testvéremet, a Balázs Jánost, zongora művészt és Kossuth Lajos művészt, igen. Szóval őtől egy albumot elvinnék, lakhatnám sziget, és hallgatnám, mert olyan nyugtatóan játszik.
Ugye említetted, hogy folyamatosan képzed magad, és folyamatosan tanulsz, és a zene az életed. Mennyi idő volt a leghosszabb, amíg nem volt a kezedben hangszer? Vagy mi az, amit kibírsz, anélkül, hogy ne legyen a kezedben a gitár?
Mivel már 25 éve ismerem a hangszeremet, a gitárt is, egy fél évet kihagytam néha-néha, és utána meg vissza kell, hogy menjek, mert utána vissza kell menjek a mechanikára, mert hogy muszáj, hogyha például hívlak étterembe, akkor észrevettem, hogy fél év után nem úgy már megy a kezem, meg nem úgy tudom az akkordokat kezelni fizikailag. Persze agyban ott vagyok, mert agyban gyakorlok minden nap, meg mindig gyakorlok agyban, de fizikálisan vissza kell, hogy szokjon a kezem, szóval maga a technikai részére. Én azt mondom vagyok, hogy egy fél évet, ha valaki többet ad ki, akkor már kicsit gázosabb, akkor meg még jobban vissza kell menni a mechanikusságokra. Többet kell skálázni, többet kell lassan akkordizálni, szóval azt mondom vagyok, hogy aki már 20 éve gitározik, az egy fél évet nyugodtan kicsit kihagyhat, ha úgy van az adott állapot a helyzete.
Még az alkotás folyamatáról beszéljünk egy picit, ugye neked vannak saját szerzeményeid, átirataid, ahogy említetted, hogy klasszikus darabokat is átírsz a saját stílusodra. Ez a folyamat, ez hogy zajlik nálad? Mi az, ami inspirál, vagy hogy működik az alkotás folyamata nálad?
Konzervatóriumot elvégeztem, és jártam be az akadémiába is ilyen órákra, amikor volt időm, mert nagyon sok vendéglátó helyeken játszottam, és nem volt rá időm, inkább a vendéglátást választottam, mert kíváncsi voltam az emberek reakciójára, amit mondtam régebbi riportomban is. Különböző zeneszerzőktől, szóval én nem csak gitáros zeneszerzőket hallgatok, persze a gitáros zeneszerzők legfontosabbak, akik gitárosok, de hallgatom a zongora zeneszerzőket, ugye Beethoven, Chopin, Mozart, Haydn, Bach. Szóval ezektől úgy tudok meríteni, meg Ravel, Debussy, szóval a régi klasszikus zeneszerzőktől, a bécsi klasszicizmus korából, hogy abból szoktam meríteni ilyen szép dallamokat, szekvenciákat, motivumokat, Handeltől, ezektől szoktam egy kicsit inspirálni magamat, tanulni. És akkor így szoktam minden kis gitárdarabot, hogy jaj, akkor veszek egy kicsit a Bachból, egy kicsit a Handelből, így összerakosgatom, mint a kirakós, és akkor úgy csinálok egy kis gitár szép darabot. Vagy a saját gitárok, szóval Terregától is. Ugye Francisco Terrega mondhatni, hogy ez a gitárosok Chopinja, szokták mondani.
hogy leülsz a gitárhoz, és egy-két óra alatt megszületik egy új dallam, vagy ezek napok, hetek folyamatai, amíg ez megérik? Ez a része konkrétan, ez hogy zajlik?
Hát én úgy mondom, mondjuk, hogy napok, hetek, mert mire ugye egyből kipatarodsz fejembe egy dallam, például tararirarararara, és akkor azt próbálom lekottázni gitáron, meg kikeresni a hangokat bele, és utána egyben összerakom akkorddal, szólóval, és akkor így. Szóval több nap, több hét, mire megírok egy darabot én nekem, hogy szépen szóljában összerakjam, hogy például ez nem az a basszus illik oda, ez más basszus, ez nem az a szólam, ez nem az a terc, ez nem az az akkordmenet. Szóval ilyen több nap, több hét esetlegesen. Attól függ, hogy milyen darabot írok, hosszú vagy rövidet.
Mi az, ami nagyon-nagyon közel áll hozzád? Ugye említetted a cigányzenét, a klasszikus zenét, a jazzt, a spanyol zenét is. Mi az, ami igazán a tied, amire azt mondod, hogy ez áll a legközelebb?
Mindegyik közel hozom, de a legközelebb közel hozom az a latin zene, a bossa nova. Szóval én nagyon nagy latin zenei rajongó vagyok. Kiskorom óta nagyon szeretem a Antonio Carlos Jobin számokat. Ugye olyan szépek, hogy valamelyik szoktam sírni, olyan kedve van, de valamelyik meg szoktam táncolni, szóval ilyen latin-brazil táncot szoktam csinálni, mert olyan jó hangulatos, feldobja a kedvemet. Meg az érzésvilág is jó benne. Igen, szóval ez a kedvenc, a latin zene. Meg hát ugye ihletet is ad, hogy milyen számot írjak. Igen, szóval a latin, meg a spanyol zene is, ugye az is közel áll hozzá. A ritmikusság, a ritmikusosság.
Van olyan álmod, amit nagyon szeretnél megvalósítani, de eddig még valamiért mondjuk nem úgy alakult, vagy nem úgy hozta az élet, vagy milyen nagy célok, nagy tervek vannak előtted?
Hát szeretnék nyitni, ha jóisten megsegítés, ha befutok, akkor egy magániskolát, vagy egy kis állami zeneiskolát átvenni, és akkor én átalakítanám, tanítani, akik szeretnének tanulni, meg egy olyan szakot berakni, hogy cigányzenei gitárszak. Ugye Rajkó az van, tehát nincs olyan, hogy cigány zenei gitárszak, vagy cigány gitárszak. Az például azt jelenteni, hogy például amit játszott a Boros meg a Járókanót a csárdásokat, a régi népzene, magyar népzene, vagy magyar kávéházi cigány zenét, az gitárra megcsinálni. És én nagyon sokat megcsináltam gitáron, és meg lehet oldani is, szóval én ezt szeretném bevezetni, hogy ezt a szakot, ezt a muzsikus kávéházi cigány zenei gitárszak, ha már így van, ezt szeretném bevezetni.
Fontos akkor szerinted, hogy a fiatal generáció visszanyúljon ezekhez a gyökerekhez, és életben tartsa és ápolja?
Természetesen, mert a cigányzene az a magyar kultúrához tartozik. Ugye például a magyar nép vigandalol, ugye Kossuth idejében is, Liszt idejében is mindenki a cigányokhoz ment. Ugye akkor játszottak a cigányok ilyen étterem, kocsmákban, kávézóban is, ugye a dankók pista is felfedezték. És hát minden magyar, ugye, hát a vígon, vagy a búsa kedve, akkor mihez fordul? Legelsőnek a lóta csárdáshoz, nem egyből egy republik, vagy egy ilyen popzenéhez. Bár a mai világban már mondhatni, hogy a popzenéhez jólnak, de szeretném ezt visszavezetni. Hogy nem csak az idős, hanem a fiatal korosztály is tudja meg, hogy egy lótát érek én, vagy egy csárdást én dululásszon. Mert szerintem ez a magyar örökség része, szerintem, magyar cigányzene.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad a gondolataidat. Nagyon sok sikert kívánok az elkövetkezendő koncertethez, ami július 10-én lesz itt a 8. kerületben a Bezerédi utcában, és a terveid megvalósításához is nagyon sok sikert kívánok.
Én köszönöm a lehetőséget, és minden jót a zenésztársaimnak és az embereknek is.
A Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fitzanetos, viszont hallásra.